Nagyon örülök, hogy itt vagytok, hogy itt vagyunk. Tényleg ilyen érdekes időszak volt ez, biztos mindenkinek, meg hát tudom is, hogy sokatoknak. Úgyhogy jó most újra együtt itt lenni. És a János evangéliumát vesszük, a 12. résznél tartunk most, és ezt is fogjuk folytatni. Nem fejezzük még be most a 12. részt, mert az túl gyors lenne, mert még azt hiszem, hogy csak a harmadik alkalommal vesszük a 12. részt, úgyhogy nem kell elkapkodni. Hol tartunk történetben? Az előző részben olvastuk azt, amikor Jézus föltámasztotta Lázárt, utána ennek a résznek az elején pedig ott tartottunk, hogy Jézus ott volt Lázár családjánál, és utána egy nagyon rövid kis gondolat volt a bográcsozás közben, hogy Lázárt is meg akarták ölni a vallási vezetők, mert hogy eléggé rossz volt nekik az, hogy Jézus mellett egy ilyen erős bizonyíték van, mint hogy valaki meghalt és föltámadt. Úgyhogy így ellene mentek. Így érkezünk a következő színhez, aminek az egyszerű fordítás azt a címet adta, hogy Jézus királyként vonul be Jeruzsálembe. Ez a János evangélium a 12. rész, és a 12. verstől el fogom most olvasni a 19-ig végig ezt a történetet. Másnap, amikor az ünnepre érkező tömeg meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, eléje mentek, pálmaágakat lengettek, és ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki az örökkévaló nevében jön. Áldott legyen Izrael királya. Jézus talált egy szamarat, felült rá, és azon vonult be a városba, éppen úgy, ahogyan az írás mondja. Ne félj, Sion leánya, itt jön a királyod, szamárcsikón ülve. Tanítványai akkor még nem értették ezt, de később, amikor Jézus megdicsőült, eszükbe jutott, hogy pontosan az történt vele, amit az írások mondtak róla. Amikor Jézus kihívta Lázárt a sírból, és feltámasztotta a halottak közül, igen sokan szemtanúi voltak ennek. Ezek után másoknak is elmondták, hogy mi történt. Ezért nagy tömeg gyűlt össze, hogy Jézust lássák, mert hallották, hogy ő tette ezt a csodát. A farizeusok pedig ezt mondták egymásnak. Látjátok? Hiába minden erőfeszítésünk. Az egész nép mégis őt követi. Ebben a történetben van három, vagy mondjuk úgy négy eleme, ami erős szimbolikával bír. És ezt szeretném így átvenni, hogy ez mit jelentett ott, akkor azoknak az embereknek, és aztán picit megpróbálva alkalmazni a mai életünkre, hogy nekünk mit jelenthetnek ezek a dolgok. Az egyik ilyen a pálmaág, ugye egy pálmaágat lengettek, meg le is tettek a szamár lába elé, vagy Jézus elé. A pálmaág, ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen seregszemle, egy ilyen hazafias seregszemle, ahogy bevonul a király, a győzelemes csata után, és így a tiszteletüket teszik az emberek azzal, hogy pálmaágakat tesznek le eléjük. Ez egyébként megint a makabeusokhoz vezethető vissza, hogy amikor ott a templomot újra szentelték, akkor ugyanígy pálmaágakat lengetve vonultak körbe ott a templom körül meg Jeruzsálembe. Ez Krisztus előtt 164-ben volt, és utána Krisztus előtt 141-ben pedig, amikor a teljes politikai függetlenséget nyert Izrael, akkor ugyanígy pálmaágat lengettek. Tehát ennek van egy ilyen hazafias, politikai, kicsit ilyen felszabadító, szabadságharc hangulatú szimbolikája. Ez az egyik szimbólum. Nyilván itt a tömeg ezt is várta Jézustól, tehát ugye akkor már nagyon erősen terjedt róla ír, hogy nem-e ő a messiás, és ugye a messiásról tudjuk, hogy kétféle szerepköre volt, mondjuk így, lehet, hogy nem ez a legjobb kifejezés erre. Az egyik az a dicsőséges, uralkodó messiás, a másik pedig a szenvedő messiás. És ugye itt a zsidók elsősorban ezt várták Jézustól, hogy ő lesz a megszabadító, dicsőséges, uralkodó messiás, aki megszabadít minket a rómaiaktól, és ezért lengették a pálmaágakat, mint anno a makabeusok idejében, ahol megszabadultak ott akkor ugye a görögöktől. A másik, az maga ez a Hozsánna szó, ami elhangzott, az a jelentése az, hogy ments meg most, és egyébként ez egy idézet a 118. Zsoltárból, a 25-26. Verse, ami egy elismerte messiási profécia volt, abban az időben is állítólag, és ez ugyanezt a szimbolikát hozza magával, ments meg most, szabadíts meg minket, legyen itt egy forradalom, és végre kergessük ki a rómaiakat. Aztán ugye konkrétan királyként is nevezik, ne fél Sion lánya, itt jön a királyod szamárcsikon ülve, ugye ez is egy profécia, ez azt hiszem Zakariásból, igen, Zakariás 9-ből. Ugye itt meg, megint nagyon egyértelműen ugyanez a szimbolika jön. Van egy kicsit kilógó eleme ennek, ez pedig ez a szamár csikó. Ugye a többnyire a hódító királyok és nagy uralkodók nem szamárháton mentek be, hanem nagy harci paripán, nem tudom, hogy nagy, én most ezen elgondolkodtam, hogy nagy volt, de nem tudom, hogy nagy egy harci paripa, de talán nagy, szép, szőrű és szép nyergű harci paripán, kivont karddal, vagy nem tudom, vonulnak be. A szamárháton ennek akkor is megvolt a szimbolikája, többnyire békés szándékú emberek közlekedtek, mint például a papok, kereskedők, illetve magasrangú politikai szereplők is, de ott is a szamár már egy ilyen béke, egy ilyen béke szimbóluma volt ebben. És egyébként ezért is nagyon valószínű, hogy a rómaiak nem nagyon akadtak föl ezen a történeten, pedig ott azért nagy nép gyűlt össze. Tehát ugye ez a Pászka ünnepén volt, ahol a fél országot, hanem az egész ország fölvonult, ráadásul vitték a kis bárányaikat is magukat, tehát tényleg nagy tömeg volt ott, fölbojdultak, és a rómaiak úgy néz ki, legalábbis nincs sehol róla feljegyzés, hogy ők ettől így megijedtek volna, hogy most itt valami lázadás vagy ilyesmi történik. Nagyon-nagyon valószínű, hogy pont azért, mert Jézus szamárháton jött, és a békét próbálta ezzel így nagyon erősen szimbolizálni. Utána ugye a végén még olvassuk megint, hogy újra följön ez a Lázár téma, hogy tényleg egy ilyen nagyon erős bizonyság volt Jézus mellett, egy nagyon erős olyan jel volt, ami Jézus messiási szerepe mellett szólt, és aztán ugye itt a vallási vezetők továbbra is ki vannak akadva, sőt, hát hasonlóképpen, mint az előző részben egy ilyen valamilyen fajta proféciának is lehet ezt mondani, ahogy kimondták, hogy látjátok, hogy kár minden erőfeszítésünk, mert mégis mindenki őt követi. Na, hát ez volt a visszatekintés, hogy ott mit jelentett, mi történt ott. Ott volt a nép, aki várta a megmentőt, a harcost, a politikust, a nem tudom kicsodát még, és aztán jött Jézus szamárháton, és hát ugye, spoiler, aki olvasta a könyvet, tudja, hogy nem az történt, hogy kikergette a rómaiakat, hanem így egészen más történt. Mi ennek az üzenete ma nekünk, nekem mi lehet az üzenete? És én mondtam nektek, hogy ez a 12. rész szerintem egy vízválasztó itt a János evangéliumában. Itt előtte nagyon azt érzem én benne, hogy János így a hónunk alá nyúl, és így visz minket, hogy itt van Jézus, és testélet ige, a bort ráváltoztatja a vizet, a samáriai asszonynak beszél arról, hogy megbocsátattak a bűnei, a betesdai beteget meggyógyítja, a halott gyereket föltámasztja, a halott Lázárt föltámasztja, hogy nagyon-nagyon gyakorlatiasan, nagyon ott volt az emberek életében, és segített az életükben. És ugye többnyire ezek nem is, tehát a gyakorlatilag szó nem jó rá, mert ugye ezek azért csodák voltak, tehát egy természet fölötti történések voltak ezek, de mégis az életnek a jobban a gyakorlati oldalához kapcsolódtak ezek a dolgok. És persze volt ott egy-két mélyebb tanítás is, Jézus ezt használta arra, hogy vigye be az igét, a magot az emberek szívében, de úgy tűnik, hogy itt a 12. rész után János jobban belemegy ennek a mélységébe ezeknek a dolgoknak, hogy mi van e mögött. Mert ugye, és itt megint én azt látom, annyira sokszor azt látom, hogy ilyen kettősség van jelen az igében, a kereszténységünkben, a kis életünkben. Ugye megint mit lehet ebből kiolvasni? Van egyfajta olyan nézőpont, hogy márpedig Jézus jön, és a legfontosabb és a legnagyobb fókuszt arra kell tennünk, hogy ő segít az életünkben. És ez önmagában igaz, talán a legnagyobb fókusz kivételével. Aztán a másik nézőpont, hogy azt valljuk, hogy nem, ma már Jézus így konkrétan nem nyúl bele az életünkben, hanem itt a mélyebb lelki értékeket kell fókuszba tenni, és csak azon van a hangsúly. És azt gondolom, hogy itt is, mint a legtöbb esetben, valahol a középúton van a megoldás, mert mégiscsak azt látjuk, hogy eddig tényleg ezek a dolgok megtörténtek. Jézus meggyógyította a betegeket, föltámasztotta a halottakat, enni adott 5000 embernek, valós fizikai szükségeket betöltött az ő életükbe. Itt viszont, hogy megyünk tovább, így azt látjuk, hogy talán kicsit hasonló ez a párhuzam, ez a dicsőséges messiás és a szenvedő messiás szerepkörhöz is. Ott van a dicsőséges messiás, az uralkodó messiás, ami rendet tesz az életem körül, végre kikergeti a rómaiakat, vagy mondjuk magyarra lefordítva meggyógyít, megoldja az anyagi problémámat, a kapcsolati problémámat, és mindent körülöttem megold, és minden tök jó lesz. A másik, mondjuk ugye a szenvedő messiás, ugye, ami arról szól, hogy itt Jézus végül ezen a ponton a történelemnek, ennek a pontján nem azért jött el, hogy a rómaiaktól megmentse Izrael népét, hanem egy sokkal több és egy sokkal mélyebb dolgot tett, megváltotta a lelkünket, az életünket, megszabadított nem a külső körülményeinktől, vagy nem azt tette rendbe, hanem egy ennél sokkal mélyebb, sokkal fontosabb dolgot tett, rendbe tette a lelkünket. És azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog itt egy kicsit megállni és ezen elgondolkozni, hogy aki átment már azon, hogy a lelke mondjuk egy bajban van, az érti azt szerintem, hogy a dolog nem ott fordul meg, hogy a körülményeimmel mi van. Én nekem nagyon érdekes, hogy a legmélyebb lelki nyomorom, nem tudom ez jó szó erre, vagy szenvedésem, az olyan időszakában volt az életemnek, amikor a körülményeim viszont a legjobbak voltak. És nagyon érdekes, hogy amikor a körülményeim sokkal rosszabbak voltak, mégis sokszor megéltem Istennel azt, hogy a lelki békém megvan. És én számomra, és a legtöbb emberrel, akivel erről beszéltem, a legtöbbünk számára, nem mondom, hogy mindannyiunk számára, mert biztos van olyan, akinek nem, de majdnem mindannyiunk számára azt gondolom, hogy ez a lelki béke, ez egy sokkal-sokkal értékesebb dolog. És azért is gondolom ezt, hogy én kicsit érzem ezt alátámasztva lenni, szép magyarul mondva, az igéből úgy, hogy Jézus tényleg ezt tette először, hogy a lelkünket váltotta meg, a helyreállította a kapcsolatunkat az atyával, megkaptuk a teljes bűnbocsánatot, a bűnbánatot elvette, a szégyent elvette az életünkből. Ezt tette először, és aztán ott van a dicsőséges uralkodó messiás is, és tudjuk ugye a könyvből még tovább olvasunk, hogy lesz olyan idő, itt a Földön, amikor ő fog uralkodni, és tényleg ez meg fog történni, de először nem ezt tette. És tudjátok nagyon jó, hogy én nem az a fajta, nem tudom, keresztény gondolkodó vagyok, aki úgy gondolkodik, hogy hát akkor felejtsük is el a körülményeinket, mert akkor itt most csak a lelki dolgokra kell nézni, és csak azzal kell foglalkozni, és találjuk meg a lelki békét, és nem tudom, aztán meg tökre nem számít, hogy épp haldoklom, vagy a rokonom haldoklik, vagy bármilyen. Nem. Tehát nem, én szeretném, ha ezt értenétek, hogy én nem gondolom, hogy ez külön van. Jézus az életünkben lehet király, és igazából ez az üzenet. Ez az üzenet ennek, hogy mondjam azt, hogy Jézus, te legyél tényleg a király az életemben. Te legyél az, aki uralkodsz az életem fölött. Te legyél az, aki megmondod, hogy merre van az előre, merre van a hátra. Te legyél az, aki megmondod, hogy mi az, ami jó nekem, és mi az, ami nem jó nekem. Nem kagyarodok el ebbe a témába. Ha legyél te az. Csak ezzel van egy kockázat. És ez az, amit itt Izrael népe is megélt, hogy és ugye a tanítványok is ezen átmentek, mind nagyon úgy néz ki, hogy akkor erre viszont Jézus tényleg azt teszi, hogy ő lesz a király, és azt tesz, amit ő tenni akar. És ez nagyon izgalmas ez a téma, hogy van, hol van ebbe a jó egyensúly. És most lehet, hogy nem is akarom ezt megoldani itt ebben a pár percben. Én csak azt akarom nektek átadni, hogy a legfontosabb az életemben az, hogy Jézus tegyem királlyá az életemben, hogy ő legyen az első helyen az életemben, hogy ő legyen az, akire rábízom az életemet. És ugye itt Nyilván fölmerül a kérdés, hogy jó, de hát ezt hogyan, hogyha valaki ezt először jön be egy ilyen alkalommal és ezt hallgatja, akkor hát ez mondjuk úgy nem egy divatos elképzelés az, hogy mi adjuk oda magunkat valakinek ennyire szélsőségesen, hogy mégis hogy történik ez meg, hogy tudom ezt magamban is megtenni. Én ezzel kínlódtam évekig. Hallottam a tanítást, bibliaiskolába jártam, hogy Jézust kell imádni, ő kell legyen az első helyen az életedben, minden mást kárnak és szemétnek kell ítélni, különben nem lesz rendben az egész. És én komolyan próbáltam tényleg becsót, tehát hogy én így összeszedtem magam, és igyekeztem mindent kárnak és szemétnek ítélni, és imádni Istent és Jézust, és akkor emlékszem, hogy beszélgettünk is, hogy mit jelent imádni, és akkor, hogy ő a központja az életemnek, az összpontosításomnak, a gondolataimnak, és akkor én ezt így próbáltam, csak valahogy mindig úgy aztán elment az a fókusz, aztán gyorsan visszahoztam, és nem tudom, tehát hogy így ebben volt nagyon sok meló, nagyon sok energia, és valahogy nem működött továbbra se. Hogy mi a megoldás? És itt most egy kicsit tovább olvasunk még pár verset, mert ebben én itt látom a megoldást. A 20. verstől olvasom tovább, 3 verset olvasok. A Páska ünnepére igen sokan jöttek Jeruzsálembe imádkozni, és voltak közöttük görögök is. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Becsaidából származott, és megkérték, Uram, szeretnénk látni Jézust. Fülöp szólt Andrásnak, azután mindketten oda mentek Jézushoz, és szóltak neki. Jézus így válaszolt, eljött az idő, hogy az emberfia megdicsőüljön. Ez egy érdekes kis szakasz, nem egy túl nagy jelentőséggel bír így alapvetően, de kicsit azért nézzük át. Az egyik az, hogy ugye görögök jönnek, nem nagyon tudunk róluk kb. Semmit, azon kívül, hogy görögök, és jöttek, és Jézust akarták látni. Nem tudjuk, hogy vallásosak voltak-e, ha igen, akkor milyen vallást gyakoroltak, ilyen Zeus hívők voltak esetleg, ugye például azt tudom képzelni, de lehet, hogy a zsidó ünnepre jöttek, és a zsidó hitet akarták fölvenni, vagy már föl is vették, csak származásilag görögök voltak. Szóval kb. Nem tudunk róluk semmit. Amit tudunk, hogy már valószínűleg hallottak Jézusról, mert ugye Jézust akarták látni. Valószínűleg jó eséllyel itt eléggé ugye minden bekezdésben arról van szó, hogy Lázárt föltámasztotta Jézus, és erre úgy összegyűlt a nép. Tehát lehet, hogy erről hallottak, erről a történetről, hogy itt van egy nem tudom, egy tanító, egy valaki, aki föltámasztott egy embert a halottaiból, ami hát azért valljuk be tényleg egy izgalmas történet. Úgyhogy jöttek. Lehetséges az is, tényleg itt fölírtam a jegyzetembe, ugye Márk 11-ben olvassuk, hogy Jézus mikor fölment itt az utolsó Páska ünnepére, akkor rendet rakott ott a külső udvaron, és kikergette az árusokat. Hogyha ők mondjuk például ilyen zsidó hitet fölvett görögök voltak, akkor ők nem is mehettek beljebb a templom udvaránál. Lehet, hogy ott voltak, és látták, hogy itt valami izgalmas dolog történik. Na, nem tudjuk, de valami fölkeltette az érdeklődésüket. Valami kis apróság megfogta őket, ami miatt keresték Jézust, és ugye Fülöphöz mennek oda, ami egyébként egy görög név, úgyhogy lehet, hogy ezért mentek. Érdekes párhuzam még így, nekem tetszik ez is az igében, ahogy Jézus születésénél keletről jönnek a bölcsek, és itt, amikor Jézus megy a keresztre már, itt pedig a nyugat, ugye a görög akkor a nyugatot jelentette ezen a környéken, a nyugat jön így az egész világ megint így ezzel a szimbolikával is le van fedve. És érdekes az Jézus válasza, hogy megint ilyen, szerintem ilyen tipikus Jézusos válasz, tehát hogy így kérdezünk valamit, és valami totál furcsa válasz jön. Szeretnénk látni Jézust, erre Jézus azt mondja, hogy eljött az idő, hogy az emberfia megdicsőjön. Szép válasz. Vajon ez hogyan ide? És azt hiszem, hogy az egyik érdekesség az, hogy előtte legalább 2 János evangéliumában is meg van említve, hogy még nem jött el az ideje. El akarták kapni, le akarták tartóztatni, meg akarták ölni, de még nem jött el az ideje. Most viszont azt mondja Jézus, hogy eljött az én időm. És érdekes, hogy akkor mondja ezt, amikor a görögök jelennek meg a színen. Nekik mondja ezt, nem nekik, de hogy mégis erre mondja válaszul, hogy jönnek a görögök. És azt gondolom, hogy ez egyértelműen számomra azt jelenti, ahogy Jézus így tágítja megint ki a képet, hogy nem csak a zsidókért jött el, nem csak a zsidók helyett halt meg a kereszten, hanem minden emberért, görögökért, zsidókért egyaránt. Utána ugye ez, hogy megdicsőülés, hogy mit jelent ez, és akkor ez, erről már beszéltem, hogy mit jelent az, hogy megdicsőül. Ráadásul ugye ez azért is érdekes, mert maga ez a megdicsőülés ugye az volt, hogy a kereszten volt megfeszítve messzelenül, tehát ez nem tűnik olyan nagyon dicsőségesnek emberi szemmel nézve. De mégis a dicsősége itt Jézusnak az volt, ahogy odaadta magát értünk, mint pogányok, mint a görögök, az a kaszt, a zsidókért, azokért, akik megölték őt. És azt hiszem, hogy ez a lényeg, hogy Jézus ezt a választ mondta a görögöknek, arra, hogy látni akarják őt, hogy lássátok meg, ahogy megdicsőlök. Lássátok meg, hogy én, az Isten, emberi testben ott függök a kereszten. Értetek? És ez nekem a válasz arra a kérdésre, hogy tudom Jézust királlyá tenni az én életemben. És számomra ez az egyik ilyen legszebb válasz erre, hogy Uram, látni akarlak téged. Látni akarom Jézust. Hogy amikor azt mondja Pál, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent a Krisztus megismeréséért, akkor az nem úgy van, hogy először fogok és mindent mást kárnak és szemétnek ítélek, és akkor majd megismerem Jézust, hanem mert mivel megismertem Jézust, ezért amit ott találtam, az akkora kincs, az akkora érték, hogy emellett minden más már csak kár és szemét, és nem jelent semmit. És ebbe beletartozik akár a körülményeim is. Beletartozik az, hogy Uram, megismertelek téged, és ez olyan nagy érték, nem tudok rá jobb szavakat, annyira feltölt, annyira érzem végre először az életemben, hogy kerek az élet, hogy kerek vagyok én, hogy minden rendben van, hogy emellett kár és szemét minden, és a körülményeim fölött vagyok. És ugye múltkor, X tanítással ezelőtt idéztem a Filippi 4-ből, amikor azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket, és aztán Istennek a békessége, a minden emberi értelmet fölülmúló békessége fogja betölteni a szíveteket, és megőrizni a gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ugyanez, hogy az imádatom az nem egy meló lesz, az nem egy izzadság lesz, az nem egy ilyen nagy összeszedettség lesz, és akkor én vagyok most a jó hívő, mert annyira nagyon keményen bírom fegyelmezni a gondolataimat, hanem egyszerűen nem kell más tennem, csak Jézusra néznem. És kérnem, hogy Uram, látni akarlak téged. Mutasd meg magad nekem. Szeretném érteni a megváltást. Én emlékszem nekem ebbe az időszakban, amikor így nagyon, nagyon akartam Istent imádni, és nagyon nem ment, én nekem még ez a megváltás oldala se volt meg. Mármint, hogy persze meg volt, értettem, de volt bennem egy károsztatás, hogy azt mondja az ige, hogy Isten szeretetét abból ismerjük meg, amit Krisztus tett a kereszten. És hát mondtam, hogy hát ez jó, meg klassz, tehát hogy én ennek örülök, mert majd megyünk a mennybe végső soron, az meg ugye jó lesz. De hogy most ma ez hogy segít engem, hogy szeret engem Isten ma ebben a helyzetben? És nekem az volt a megoldás erre, hogy azt mondtam, hogy Uram, föladom. Vagy ide jössz a szemem elé, és megmutatod magadat annak, aki te tényleg vagy, és én akkor meglátlak téged, és imádlak, és szeretlek, és királlyá teszlek az életemben, vagy itt bóckodunk még pár évig, de ez egyébként marha fáraszt, úgyhogy ezt nem nagyon akarnám csinálni. És persze nem azt akarom mondani nektek, hogy ne tegyük meg azt, ami a mi részünk. Tehát, hogy ez azért többnyire nem úgy történik többünkkel, mint ami mondjuk Saullal történt, hogy leülti Jézus a lóról, és akkor úgy tényleg találkozik velem. Többnyire akkor azért ehhez ki kell nyitni a Bibliát, többnyire azért ehhez be kell kapcsolni egy tanítást, többnyire azért ehhez egy dicsőítést kell tenni, többnyire ehhez, nem tudom, imádkozni kell. Tehát, hogy azt mondja Jézus a Máté 7-ben, hogy keressetek, és akkor találtok. Tehát, hogy ne értsetek félre, és nem arról van szó, hogy akkor most eldobok mindent magam körül, és akkor majd várom, hogy Jézus jöjjön. Bár egyébként szerintem még lehet, hogy ez is működne. Hanem csak azt akarom mondani, hogy ez az egész keresztény életjátékunk, ez akkor fog működni, ha látom Jézust annak, aki ő valójában. Csak akkor fog működni. És aztán ebbe benne van a dicsőséges messiás is, az uralkodó messiás is. Ebbe benne van az a messiás, aki enni adott azoknak, akik éhesek voltak. Ebbe benne van az a messiás, aki föltámasztotta a halottat, aki meggyógyította a 34-5-6-7, nem tudom hány éve beteg embert a Betesdai tónál. Mennyi?
8.
38. Nem mentem el odaig, nem voltam elég bátor. Ez benne van. Igen, én hiszek abba, hogy Isten belenyúl a körülményeinkbe is. Én hiszek abba, hogy ő hatalmasabb annál. Én hiszek abba, hogy ő ma is gyógyít. Én hiszek abba, hogy ma is tud feltámasztani halottakat a halálból. Én nem láttam még ilyet, meg nem csináltam, de izgalmas lenne. De hiszem azt, hogy megoldja, segít megoldani a kapcsolati problémáinkat. Annyira sok tud lenni ez. Nekem legalábbis. A legtöbbet ezen tudok rugózni, ha valakivel nincs meg jól, mondjuk egy közeli emberrel, feleségemmel, szüleimmel, testvéremmel, valami ilyesmi, az annyira meg tudja gyilkolni az embernek a lelkét. És hiszem azt, hogy Isten ebbe belenyúl, és segít, és lesznek új felismerések, és lesz megbocsátás, és lesz helyreállás. Én hiszem azt, hogy ha anyagi nehézségekkel küszködik az ember, akkor Isten segít, és ad. De két dolog. Az egyik az, hogy ezt én azt gondolom, hogy nem úgy teszi, hogy... Oké, ez egy dolog. Isten nem dzsín. Röviden ez a gondolatnak a lényege. Hogy az Istennel való kapcsolatunk nem arról szól, hogy én megírom a kívánságlistámat precízen, mert ugye azt tanultuk célkitűzéseknél, hogy az precízen, ne csak azt írja, hogy autót akarsz, hanem hogy milyen autót akarsz, nem tudom. Leírom neki precízen, szépen megfogalmazom, ezt minden nap felolvasom neki fennhangon, és akkor majd ezzel jól, nem tudom, ja, még böjtölök is, magyarul éjségsztrájkolok, jól sarokba szorítom ezzel Istent, és akkor szegénynek nincs más választása, mint megadni, amit én szeretnék, és közben meg halálosan nem érdekel, hogy ő vele amúgy mi van, hogy mi az ő ötlete, gondolata az én életemről. És itt ebbe az irányba visz minket János, és egyre jobban megyünk majd bele itt. Direkt nem olvasom fel a következő verseket, de az a már egészen szélsőséges, hogy Jézus azt akarja, hogy persze, segítek! Azt mondja a Róma 8.32, hogy aki önmagát odaadta, hogy ne adna nekünk vele együtt mindent? Persze, adja! De itt van ennél több. Van annál több a kereszténységben, mint hogy találtam egy dzsint, aki megoldja az életemet. Megoldja, igen, de ez majdnem, hogy csak egy ráadás, majdnem, hogy csak egy ilyen plusz dolog. Mert elsősorban rendbe teszi az életemet. Belül, ott, ahol igazán szenvedek, ahol igazán kihív az élet, ott, ahol igazán jönnek azok a gondolatok, hogy kötelet vagy pisztolyt keressek magamnak. Oda megy elsősorban, oda megy mellém, leül velem a sarokba, átölel, és ott csak ott ülünk és sírunk együtt, és aztán mondja, figyelj, minden rendben lesz. Minden rendben lesz. Én itt vagyok veled. Én veled vagyok. És ezért minden rendben lesz. És persze majd foglalkozunk az anyagiakkal, meg az egészséggel, meg majd mindennel, de én itt vagyok veled. Én itt vagyok, Szamárháton jöttem. Nem azért jöttem, hogy legyőzzük az életet, és a körülményeinket, és uraljuk a körülményeinket, ugye ez is egy divatos gondolat ma, a sikerszemináriumokon meg ilyenek, hogy ne engedd, hogy a körülményeid uraljanak téged, nem, te urald a körülményeidet. Ez nagyon szép gondolat, nem túl sokat gondolkoztak rajta valószínűleg, akik ezt kitalálták, de hogy nem, a megoldás nem ez, hanem a megoldás az, hogy Jézus uralkodjon az én életemben. Ez a megoldás, ez az üzenete ennek a résznek. És tetszik a szimbolikája nekem annak, ahogy Izrael népéről beszél ez. Hogy igen, jött a megváltó, jött a messiás, aki szenvedett értünk és helyettünk, és meghalt értünk és helyettünk, hogy helyreállítsa az életünket a legmélyén a lelkünknek, abba a kis bugyrába, ami igazán számít. És aztán jön, és uralkodnik is az országon. És helyreállítja Izraelt, mint nemzetet, és aztán 1000 évig fog uralkodni Jézus az egész föld fölött, és aztán persze tovább is ő fog uralkodni, de hogy értitek, mit akartam mondani, ez a logikáját az egésznek. De most egyelőre az van, hogy azoknak az életére igaz ez, akik erről így döntenek. És szoktuk mondani, ugye, hogy a megtérés az, hogy az örök élet az az, hogy elfogadom Jézust, mint megváltómnak. És ez igaz, tehát hogy most így nem ezt akarom majd itt most megcáfolni, de jobban szeretem, amikor azt mondjuk, hogy átadom az életemet Jézusnak. Azt mondja, hogy ha megvallasz Úrnak engem, akkor van örök életed. Hogy ez nagyon úgy, nekem úgy tűnik, hogy nagyon nem megy külön, de nem kell ezen amúgy stresszelni, tehát hogy én nem görcsölök ezen, ha evangelizálok, hanem fogadják el megváltójuknak, örüljenek, hogy örök életük van, és aztán próbáljuk őket, segítsük vinni őket oda Jézushoz úgy, ahogy Fülöp is megfogta a görögöket, és oda vitte aztán Jézushoz, hogy lássák. És aztán majd Isten majd munkálkodik ő bennük is, és eljutnak oda, hogy nem csak egy jegyet vettek a mennybe, hanem fölismerik, hogy ebben sokkal-sokkal több van. Úgyhogy ez lett volna így már a gondolat ehhez az igerészhez. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked azt, hogy te tényleg emberré lettél Istenként. Ez egy felfoghatatlan dolog számunkra. Emberré lettél azért, mert szeretsz minket. És nem csak, hogy emberré lettél, hanem emberként elszenvedted a halált. És a Szent Háromság megszűnt egynek lenni a kereszten. Miattam. Köszönöm ezt neked, Uram. És te ma is emberként vagy fent a mennyben az Atya jobbján. Fel nem foghatom ezt az áldozatot, amit értünk, értem hoztál. És csak Uram, így szeretném azt, ha te lennél Úr az életemben, minden területén az életemnek. És néha ez nem olyan könnyű, néha úgy könnyebb, csak kérlek, hogy segíts ebben, hogy hadd lássunk téged meg, annak az Istennek, aki méltó vagy erre, hogy az egész életünket rád bízunk, és azt mondjuk, hogy te vagy az én Uram, te vagy az Istenem, és legyen az meg az életemben, ami a te akaratod, mert tudom, hogy az lesz nekem a legjobb. És köszönöm azt, Uram, hogy te velünk vagy minden helyzetben. Köszönöm azt, hogy amikor nagyon nehéz élethelyzetben vagyunk, akkor te ott vagy velünk. Elsősorban a te békességeddel, a te szereteteddel. De köszönöm azt is, Uram, hogy te nem egy olyan Isten vagy, aki csak messziről nézed, vagy akár közelről csak nézed, hogy mi történik velünk, és igazából nem teszel semmit, hanem egy olyan Isten vagy, aki aktívan bele is nyúlsz az életünkbe, és látjuk a csodákat, amik körbevesznek bennünket, hogy nem kell aggódjunk, semmi felől nem kell aggódjunk, mert te vagy a mi Istenünk, és te gondoskodsz rólunk, hogy te jobban szeretsz bennünket, mint mi a gyerekünket, vagy bármit, és az életünk biztonságban van nálad. Úgyhogy erre kérlek, Uram, hogy tedd ezt ma is, elsősorban vonj minket magadhoz közel, hadd éljünk veled minden nap, és kérlek azért is, hogy akármilyen szükségben vagyunk is ma itt, kérlek, Uram, hogy te töltsd be ezt a szükséget. Kérlek, Uram, hogy nyújj bele valósan az életünkbe, aki anyagi problémákkal küzdik, aki egészségügyi problémákkal, párkapcsolati, egyéb kapcsolati problémákkal, bármivel küzdünk is ma, Uram, kérlek, hogy old meg ezt az életünkben valósan, nem csak ilyen, nem tudom, szellemi módon, hanem valósan segíts, mert amikor benne vagyunk a nehézségben, az olyan nehéz. Köszönöm ezt, Uram, hogy te ilyen Isten vagy, és engedd meg, hogy egyre jobban lássunk téged, nap mint nap, és engedd meg, hogy ez a gyülekezet, ez erről szóljon, hogy téged keresünk, hogy téged látunk a tanításokban, egymás között, a közösségünkben, az imákban, a dicsőítésünkben. Így kérlek, hogy áldj meg bennünket. Kegyelmedből, Uram. Amen.